John Sandford. Biztos zsákmány. A Lucas Davenport sorozat 10. kötete. A könyvet felolvassa professzor. A felvétel 2025. májusában készült. Clara Rinker. Barbara Allen életének három végzetes napja közül az első az volt, amelyen egy St. Louis striptease bár mögött megerőszakolták Clara Rinkert. A Xanadu a város poros kamionállomásoktól raktárakkal és a csórók gyülekező helyeivel tarkított nyugati negyedben díszelgett. A lebúj, amint króm sárga hirdető tábláján az öles betűk is hirdették, könnyű élvezeteket ígért. Ugyanez már nem állt Clara Rinkerre, bár a vendégek így gondolták. Az apró termetű, izmos testű, vadóc Rinker alig 16 éves volt, amikor megerőszakolták. Szénaszín hajába sötétebb tincsek keveredtek, teste pompásan mutatott az olcsó, V-kivágású, piros pettyes, vékony áruházi pamutruhában. Alakján megakadt a kamionsofőrök és a kábolyok szeme. A kurválkodáson vagy az éhezésen kívül nem lévő más lehetősége, Rinker inkább a félmeztelen táncot választotta, mert ehhez volt tehetsége. Az erőszak hajnali 2-kor esett egy olyan egyébként varázslatos áprilisi éjszakán, amikor a középnyugati kölykök késő estig kapnak kimenőt, és a szilfakérek búvó helyeiken rejtőző kabócák ciripelésétől hangos a levegő. Aznap Rinker volt az utolsó fellépő, ő zárta a bárt. Amikor végzett a tánccal, még négyen iszogattak. Három rossz arcú távolsági kamionsofőr, akiket csupán Kenworth, Freightliner és Peterbilt márkájú kamionjaik kényelmetlen fekhelye várt, és a negyedik egy norvég állatkereskedő, aki egy láda óriás kígyóval és 36 000 dollárt érő illegális trópusi madarakból álló szállítmány fölött érzett bánatát folytotta alkoholmámorba. Az ötödik fickó, egy valamilyen délnevű, csapott válló gorilla, Rinker utolsó táncának a felénél elhagyta a helyiséget. 12 összegyűrt dollárt és 2 szépen csengő fémpénzt hagyott a bárpulton, ahol addig könyökölt. Rinker letornázta magáról tenyérnyi toppot, és minden vendég előtt 10 másodpercig időzött. A műsorszámnak ezt a részét nevezték a lányok kezdő lökésnek az elsüléshez. Valamilyen délre jutott az első 10 másodperc, utána felállt, és amint a lánya következő fickóhoz lépett, kisétált. A műsorszám végén Clara a bár végébe táncolt és hátra ment, hogy ruhát cseréljen. Pár perccel később Rick, a csapos, aki egyébként a Missouri Egyetem színeiben birkozott, bekopogott az öltöző ajtaján. Clara, bezárnál hátul? Elintézem, lökte oda Clara, miközben élénk fenék riszálás közepette próbálta áthúzni a fején a szűk, rojtos, rózsaszínű topot. Rick tiszteletben tartotta a táncosai magánéletét, ők pedig méltányolták ezt a merőben lelki jelentőségű gesztust, hiszen mivel a csapos a bárpult mögött dolgozott, egyébként a fél éjszakát a lányok intim alkatrészeinek szemlélésével töltötte. Rinker, miután utcai ruhába bújt, eloltotta a villanyt az öltözőben, lesétált és meggyőződött róla, hogy a női mosdó üres, majd a férfi mosdót is ellenőrizte, de az átható sör és vizelet bűzön kívül semmit sem talált. A hátsó ajtónál fürgén lecsapta a bálterem villanykapcsolóját, eltolta a reteszt és kilépett a langyos éjszakába. Hangos csattanással bezárta a reteszt, még egyszer utoljára megrázta a kilincset, hogy megbizonyosodjon róla, valóban zárva van-e, majd a kocsija felé vette az útját. Az autóhoz vezető út 2/3-ánál rozsda marta teherautó gubbasztott. Mögötte ütött kopott alumínium lakóautó lapult, ablakaiban összekuszálódott függönyökkel. Ébe-hóba előfordult, hogy egy-egy vendég túl sokat ivott, és a lebúj mögött táborozott le a kocsijával, ami kialudta magát. Így az ilyesmi nem volt szokatlan. Mégis rossz érzése támadt. Egy pillanatig arra gondolt, megkerüli a házat, és megpróbálja elcsípni Ricket a főbejáratnál, de nem tette. Elvégre a teherautó sötéten és mozdulatlanul állt, a főbejárat messze volt, Rick biztosan siet, és különben sem akarta magát nevetségesíteni. Valamilyen dél a teherautó távolabbi végében az apró kavicson kuporgott, hátát a sofőrülés ajtajának vetette. Már 20 perce várt, türelme fogytán, mentolos rágót rágott és a lányra gondolt. Valahol elméje egy távoli zugában a mentolos szájszak talanított a nők irányában tanúsított finom viselkedés csúcsának tartotta. Amikor meghallotta, hogy csukódik a hátsó ajtó, fenekét a földről felemelve átkukucskált a kocsi ablakán, és látta, hogy a nő egyedül van. A jármű mögött guggolva várta. Bár a nagy darab test javát izom helyett háj tette ki, büszke volt a méreteire. Olyan gyorsan mozgott, hogy Rinkernek esélye sem volt. Amikor a lány a teherautó túlsó felére ért, és a kulcs megzörrent a kezében, a férfi előbukkant a sötétből, és úgy rohant rá, akár egy rögbi játékos. Az ütközéstől elállt az apró teremtés lélegzete, a behemót alá került, levegő után kapkodott, a kavics fölsértette csupasz vállát. Majd összeroppant a férfi súlya alatt, aki kicsavarta a karját, egyik kezével satoként szorította mindkét vézna csuklóját, másik kezével a tarkóját markolta. Mentolszagú leheletet árasztva lihegte a fülébe, egyetlen kibaszott hang, és eltöröm a francos gigádat! Rinker meg sem próbált sikoltani, mert eszébe jutott, amikor mostoha apjával történt ugyanez. Akkor sikoltott, és a nyaka látta a kárát. Most inkább némán és hevesen küzdött, csapkodott, köpködött, rúgott, tekergett, de mint hiába. Valamilyen dél keze vasmarokként kapcsolódott a nyakára, a lakóautóhoz vonszolta, kirántotta az ajtót, belökte a lányt a kocsiba, letépte a nadrágját, és a reklámtábla sárga, vibráló fényénél a kedvét töltötte rajta. Amikor végzett, kilökte az autóból és leköpte.
Kébaszott kurva! Ha szólsz, bárkinek is egy szót, kinyírlak! Mondta búcsúzóul.
Clara Rinker később az egészből csak dél dagadt, szőrös seggére, és arra emlékezett, hogy mesztelenül köpésekkel borítva feküdt a földön. Rinker nem ment a rendőrségre, mert az a munkája végét jelentette volna. A zsarukat ismerve csak visszaküldték volna a mostoha apjához. Így inkább a Xanadu tulajdonosaihoz fordult. Ernie és Ron Battagliát az ő sorsa és a bár működési engedélye egyaránt izgatta. Egy pornó lebújnak semmi szüksége a parkolóban elkövetett szexuális büntény keltette botrányra.
Jézusom, szörnyülködött Ron, amikor Rinker beszámolt neki az erőszakról. Ha Clara, ez szörnyű. Megsérültél? Meg kéne vizsgáltatnod magad.
Ernie előhúzott egy tekercs bankjegyet a zsebéből, letekert 200-ast, elgondolkodott, hozzátett egy harmadikat, és begyűrte a pénzt a feszes top elejébe.
Nézd meg magad, gyermekem!
Clara bólintott. Tudjátok, nem akarok a rendőrséghez fordulni, de annak a seggfejnek fizetnie kell azért, amit velem tett.
Bízd csak ránk, ajánlotta Ernie.
Én akarom elintézni, mondta Rinker.
Ron felvonta a szemöldökét.
Mit akarsz tenni?
Csajátok le az alaksorba. Valamit gagyogott arról, hogy tetőfedőként dolgozik. Minden esetre a keze a munkaeszköze. Touchra teszem az egyik karját a baseball ütővel.
Ron Ernie-re, Ernie pedig Rinkerre pillantott.
Ez nem hangzik rosszul. Legközelebb, ha bejön. Rendben?
Egy hét múlva azonban, amikor legközelebb betért és ideges sunyi pillantásokkal méregette a helyet, mintha attól tartana, nem szívesen látott vendég, semmi sem történt. Rinker nem volt hajlandó eltáncolni valamilyen délelőtt, és amikor sarokba szorította Ernie-t a konyhában, a férfi azzal rázta le, hogy közeleg az adóbevallás határideje, ki sem látszanak a munkából, és egyiküknek sincs most fölösleges energiája egy nagyobb összetűzésre. Rinker tovább dolgozott, de legközelebb, amikor az adóbevallás leadása után 2 nappal valamilyen dél ismét felbukkant, a testvérek kínos helyzetbe kerültek. Buzgón itatták, ingyen mogyoróval tömték, és záróráig szóval tartották. Rick a csapos mentel utoljára vissza se nézett, tudta, hogy valami készül. Ron megkerülte a bárpultot, Ernie elterelte valamilyen dél figyelmét, Ekkor Ron hirtelen jobb egyenese ledöntötte a bárszékről. Ron rávetette magát, megfordította, Ernie egy hivatásos birkózó profizmusával kulcsolta át. Ketten együtt levonszolták a félholt valamilyen délt a pincébe. A testvérek talpra állították, és mire Rinker lejött az alumínium baseball ütővel, Dale tökéletesen magához tért.
Olyan pert akasztuk a kibaszott nyakatokba, hogy még a gatyátok is rámegy.
Fenyegetőzött valamilyen Dale felhasadt ajkából vért fröcsögve.
Körva jó ügyvédem van, úgy megtáncolt a titeket, hogy egy árva buznyákotok sem maradt, ti rohadt. Nem csinálhatsz, te szart se, bazd meg, válaszolt Ron. Megerőszakoltad ezt a kislányt.
Miért akarod, Clara? Kérdezte Ernie.
Dale mögött állt, karjával átnyúlt a hóna alatt, és kezét hátul összekulcsolta a tarkóján.
A karját vagy a lábát?
Rinker közvetlenül valamilyen Dale előtt állt, aki dühös sem merett rá.
Megfoglak!
Kezdte, de Rinker félbeszakította. A rohadt lábait, mondta. Föllendítette az ütőt, és egyenesen lesújtott vele valamilyen Dale fejére. A koponyát ért ütés olyan hangot hallatott, mint amikor egy kövér ember dióra lép. Ernie ilyettében elengedte Dale-t, és a test mázsás gyümölcs kocsonya cuppanással ért földet.
Szent szar! Fohászkodott Ron, és keresztet vetett.
Ernie megbökte valamilyen Dale-t a csizmája orrával, mire az vérbuborékot fújt.
Még él, jelentette Ernie.
Rinker ütője ismét fellendült, és ezúttal a bal füle mögötti nyúlványt találta el. Kemény ütés volt. A mostoha apja rendszeresen vele aprítatta a tűzifát, így volt gyakorlat az erős, lendületes ütésben.
Meg kellett tennem, fűzte hozzá.
Aha, bólintott Ernie, és mindhárman összenéztek az egyetlen pislákoló körtefényénél. Kemény balhé, Clara? Mit érzel most? Kérdezte Ron.
Clara valamilyen Dale testét és a húsos ajka körül terjengő kis fekete vértócsát szemlélte.
Szemét volt.
Nem érzel semmit? Kérdezte Ernie.
Semmit.
Szája szorosan összezárt, vékony vonal volt. Ron végignézett a keskeny falépcsőn.
Nem lesz fáklyás menet kicipelni a seggét ebből a pincéből.
Jól látod a kérdést, mondta Ernie, és filozofikusan hozzátette. Pedig én figyelmeztettem, hogy nálunk nincs ingyen menet.
Valamilyen Dale teteme a Mississippiben kötött ki, teherautója még két napig dekkolt a folyó túloldalán, Granite Cityben, azután eltűnt. Soha senki nem kérdezősködött Dale felől, Rinker pedig továbbra is a bárban dolgozott. Néhány héttel később Ernie megkérte, üljön a sörözgető idősebb pasi asztalához. Rinker felkapta a fejét, de Ernie megnyugtatta.
Minden oké, nem akarom, hogy lefeküdj vele.
Clara tehát nyakon ragadott egy üveg Budweisert, és a fickó mellé ült, aki Ernie távoli rokonaként mutatkozott be. Tudta, mi történt valamilyen Dale-el.
Nincs lelkiismeret furdalása?
Nincs. Viszont kisé felment az agyvizem, amiért Ernie elmondta magának, válaszolt Rinker, és nagyot húzott a sörből.
A pasi elmosolyodott, erős, hófehér ragadozó foga kivillant, fekete szemét nőiesen hosszú pillák keretezték. Rinkernek hirtelen az az érzése támadt, bár jócskán elmúlhatott 40, meglehetősen kellemes perceket szerezhet a lányoknak.
Tud bánni a puskával? Kérdezte a férfi.
Így lett Rinker bérgyilkos. Nem voltak látványos akciói, mint a sakálnak, vagy az akciófilmek gyilkosainak. Feltűnés nélkül hatékonyan tette a dolgát, főként 22 kaliberes hangtompítós pisztolyjal dolgozott. A pontos, közelről leadott lövés lett a védjegye. Rinker nem tartotta magát élhetetlennek, csak úgy érezte, még nem adódott számára megfelelő lehetőség. Nem tudta, mit kezdjen a bérgyilkosságok megbízóitól befolyt összegekkel. Ezért délelőttönként eljárt a Nemzetközi Kereskedelmi Iskola könyvelői és kisvállalkozói tanfolyamára. 20 éves korában, amikor kiöregedett a félmeztelen táncból, egy mafiózó alkohol kereskedésében kapott munkát. 24 éves korára beletanult az üzletbe, és Rink néven saját bárt nyitott a Kansas-i Wichita belvárosában. A bár jól ment. Ennek ellenére Rinker minden évben párszor fegyverrel a kezében hagyta el a várost, és egy kötek pénzzel tért vissza. Egy részét elköltötte, de a nagyobbik felét különböző álnevek alatt különböző helyeken rejtett el. Az egyetlen dolog, amit a mostoha apjától tanult, hogy akármilyen jól érzi magát a bőrében, előbb-utóbb szednie kell a sátorfáját.
Carmel Lone. Carmel magas volt, áramvonalas és költséges, akár egy új jaguár. Kis fejét, takaros orrocska, vékony, sápadt tajak, szögletes áll és apró, hegyes nyelv jellemezte. Szőkességét, aggár termetét, kicsiny mellét, hosszú dereket, keskeny csípőjét svéd őseinek köszönhette. Szeme a zsákmányára leső ragadozó madáré. Minneapolis három legjobb védőügyvédje közé tartozott. Általában évi $1 millió fölötti bevételt könyvelhetett el, játszik könnyedséggel. Carmel mesés luxus lakásban lakott Minneapolis belvárosában. A nyersva parkettás lakás fehér falait Ansel Adams és Diane Airbus fekete-fehér művészfotói díszítették. A sok fekete és fehér között tökéletes összhatást keltettek a vérvörös szőnyegek és bútorhúzatok. Még az autója, a Jaguar XK8-as is ugyanebben a vörös színben ragyogott. Barbara Allen életének második legszerencsétlenebb napján Carmel Lone úgy döntött, igaz, őszinte örök szerelem fűzi Hale Allenhez, Barbara férjéhez. Hale Allen az ingatlan ügyletekre szakosodott ügyvéd igazi szívtipró volt. Sötét barna haja természetes fürtökben omlott a homlokára, meleg, barna szeme, szögletes gödröcskés álla, széles válla, nagy keze és keskeny csípője, 180 cm fölötti magassága és egyik enyhén kicsorbult előső foga mindenkit megbabonázott. Mindig ferdén, megkötött nyakkendőjét készséggel igazították meg a nők. Jó ürügy volt, hogy megérinthessék. Az ujja köré tekerte a gyengébb nem képviselőit, beszédbe elegyedett, flörtölt velük. Hale Allen szerette a nőket. Szívesen beszélgetett, vásárolt, iszogatott, kocogott velük, anélkül, hogy ez szemernyit is csorbította volna nyilvánvaló férfiasságát. Carmel nem teljesen ok nélkül érezte, hogy a férfi vonzónak találja. Valahányszor meglátta, mozgolódni kezdett valami a lelke mélyén. Hale Allen megjelenése és könnyed viselkedése dacára nem volt kifejezetten észlény. Kielégítették a tyúkperek, az okványos szerződések, és messze nem keresett annyit, mint Carmel. Ez kissé megnehezítette az igaz szerelemre vágyó nő dolgát. Carmel azonban a fizikai vonzalomért cserében hajlandó volt napirendre térni az ostobasága felett. Egyébként is tökéletesen el tudta képzelni, milyen jól illik majd Hale a kandallóhoz, viszkivel a kezében, vérvörös nyakkendőben az éves karácsonyi partikon. Sajnos Hale nyilvánvalóan szorosan kötődött a feleségéhez, Barbarához. Biztosan a pénzét szereti, gondolta Carmel. Barbara vagyonos családból származott. Bár Hale agya nem lángolt az észtől, arra azért képes volt, hogy felismerjen $50 millió. Pontosan tudta, ki engedhet meg magának $1600 fekete Giorgio Armani sportkabátot. Allen ragaszkodása a feleségéhez, vagy a pénzéhez, leszűkítette a Carmel kvalitású nő választási lehetőségeit. Nyilván nem fogja sóvár szemekkel sóhajtozva kerülgetni, az okogás és a depresszió sem az ő műfaja, és nem issza le magát, hogy aztán a nyakába essen. De valamit ki kellett találnia. Mondjuk megöli a feleségét. Öt évvel korábban Carmel a bíróságon ízekre szedett egy fiatal Szent Póli zsaru által kezdeményezett bizonyítási eljárást, miután a rutin közúti ellenőrzés jelentősebb kábítószerügyé fajult. Ügyfele Rolando Rolo D'Aquila büntetlenül sétált ki az ügyből. Noha a zsaruk 10 kiló kokaint szedtek ki a kávébarna Continental pótkereke mögül. A rendőrök elkobozták az autót, de Rolót csak az érdekelte, hogy mindössze 5 órát töltött börtönben. Ennyi időt vett ugyanis igénybe, amíg Carmel felhajtotta az $1 300 000 óvadékot. A felmentő ítélet után, amikor elhagyták a bíróságot, Roló azt mondta, ha valaha az életben igazán komoly szívességre lesz szüksége, csak szóljon. Mindketten tudták, mit kell ez alatt érteni. Sokkal tartozom magának, mondta a férfi, Carmel pedig elfből nem mondott nemet.
Akkor viszlát, válaszolta.
Május végi füllett esős nap volt, amikor Carmel, az anya második asszony nevén nyilvántartott, kék-fehér Volvo kombival Szent Paul külvárosának egyik düledező házához hajtott, a járdaszegély mellé állt és kinézett az anyósülés melletti ablakon. A ház szinte eltűnt a magasra nőtt fűben. Az esővíz átszivárgott a levelektől eldugult eresz csatorna peremén, a mállott zöld vakolat foltokban láthatóvá tette az előző, sápadt kék szint. Az ajtók és ablakok elferdültek, megvetemettek. Carmel összecsukható ernyőt vett elő a hátsó ülésről, lábával kilökte a kocsi ajtaját, kinyitotta az ernyőt, és a házhoz sietett. A bejárati ajtó nyitva állt. Kétszer kopogott a szakadozottan lógó szúnyogháló keretén, mire Rollo kiszólt.
Jöjjön csak, Carmel! A konyhában vagyok!
A ház belseje vetekedett külső megjelenésével. A 20 éves szőnyegek helyenként vékonyra koptak a használattól, a piszkos sárga falak között silány, kicsorbult műanyag burkolatú fúrnér bútorok sorakoztak. A régi képek helyén csupán a képakasztó szögek égtelenkedtek, a korábbi tulajdonosok erőfeszítéseit hirdetve. Nikotin és kátrány szag terjengett. A konyhában valószínűtlen világosság uralkodott, a konyha asztalra és a két székre nyíló ablakon nyoma sem volt függönynek vagy rolettának. A farmerben és Jézus nevét hirdető pólóban virító Rollo, mintha az elmúlt 5 év alatt összement volna. A mosogatóban pancsolt.
Kicsit kitakarítottam a tiszteletére, közölte.
Láthatóan nem törte magát háztartási munkával, és Carmel jogász fején átsuhant a gondolat, azért legalább egy kicsit izgathatná magát.
Tegye le magát, mutatott Rollo az egyik székre. Mindjárt főzök egy kávét.
Sajnos rohanok, próbálta visszautasítani Carmel.
Nincs ideje egy kávér Rolandóval?
A férfi lerázta a kezéről a vizet, letépett egy darab papír törlőt a konyhai pulton heverő tekercsről, megtörölte a kezét, és az összegyűrt törlőt a sarokban álló szemetesbe hajította. A papírgombóc a falnak ütődött, és onnan visszapattanva a kosárba landolt.
2, mondta.
A nő az órájára pillantott, és meggondolta magát.
Hát egy kávéra persze akadt pár percem.
Jócskán lecsúsztam, igaz?
Carmel ismét körülnézett a konyhában, és vállat font.
Hát, majd összeszedi magát.
Nem is tudom. Elég nagy szarban vagyok.
Akkor találjon ki valamit.
Na ja, találjak ki valamit, nevetett fel Rollo. 12 lépésre Jézustól.
Bocsánat körülön folytatta.
Sajna nincs koffeinmentes kávém.
Csak valódit iszom, nyugtatta meg a nő. Tehát felhívta.
Rollo a vízparti nyaralóhelyeket idéző sárga kerámia bögrékbe öntött a kávét.
Igen. A nő még dolgozik és vállalja a megbízást.
Nő?
Én is meglepődtem. Tudja, soha nem kérdeztem, csak a telefonszámot ismertem, ahol szükség esetén kereshettem. A barátom mondta, hogy nőről van szó.
De nagyon jónak kell lennie, akadékoskodott Carmel.
Ebben nincs hiba. Nagyon jó híre van. Soha nem véti el a célt. Eredményes, gyors. Közelről dolgozik, így nincs hiba lehetőség.
Rollo Carmel elé tette az egyik bögrét.
Pont erre van szükségem, mondta Carmel.
Felvette a bögrét és belekortyolt a kávéba.
Finom a kávé. Jó, forró.
Jól meggondolta? Kérdezte Rollo.
A pultnak dőlt és bögrével a kezében gesztikulálni kezdett.
Ha már egyszer igent mondtam, nem lehet leállítani. Senki sem tudja, milyen nevet használ, hol lehet elérni. Ha egyszer megállapodtak, akkor biztos lehet benne, hogy megöli Barbara Allent.
Carmel Barbara Allen nevének említésére rosszallóan összevonta a szemöldökét. Nem úgy gondolt az egészre, mint holmi gyilkosságra. Sokkal elvontabban gondolt rá, mint egy makacs probléma egyetlen lehetséges megoldását szemlélte. Természetesen tisztában volt vele, hogy gyilkosságról van szó, csupán nem vett tudomást erről a tényről.
Biztos vagyok a dolgomban, válaszolta.
Elhozta a pénzt?
Otthon van. 10-et elhoztam magának.
Letette a bögrét, beletúrt a táskájába, előhúzott egy vékony dollár köteget és az asztalra tette. Rollo felvette, gyakorlott mozdulattal végigpörgette.
Figyelmeztetem, mondta. Fizesse ki őket az utolsó centig, érti? Az utolsó centig. Ne próbáljon alkudozni.
Tudom én, hogy megy az ilyesmi, válaszolta Carmel árnyalatnyi türelmetlen élel a hangjában. Megkapják a pénzüket. Senki sem lesz képes lenyomozni, biztos helyen rejtettem el. A pénz tökéletesen tiszta.
A Rollo megvonta a vállát.
Tehát, ha igent mond, ma este felhívom őket. És elteszik láb alól Barbara Allent.
Ezúttal Carmel nem rándult össze a név hallatán. Felállt.
Igen, tegye a dolgát.
Három héttel később Rinker a városba érkezett. A saját kocsijával jött Wichitából, majd eredeti Missouriban kiállított jogosítványok és érvényes hitelkártyák segítségével két különböző név alatt két különböző színű és típusú autót bérelt a Herztől és az Avistól. Egy hétig figyelte Barbara Allent, amíg végül úgy döntött, hogy a belvárosi parkolóház lépcsőházában öli meg. A megfigyelés ideje alatt Allen háromszor használta a parkolóházat, minden alkalommal lépcsőn ment fel a felső szintre, ahol aztán egyenesen az irodába sietett, amelynek ajtaján a felirat hirdette, az északi jótékonysági vezérlő csillaga. Rinker akkor telefonált az irodába, amikor biztosan tudta, hogy leendő áldozata nincs ott.
Sajnálom, még nem jött be. Mikorra várják? Általában 10-11 tájban érkezik.
Köszönöm. Holnap újra hívom. Barbara Allen. Életének három legszerencsétlenebb napja közül az utolsón fölkelt, lezuhanyozott és elfogyasztotta mazsolás műzliből és eperből álló könnyű reggeliét. Hél miatt vigyázott az alakjára. A házvezetőnő leszette a reggeli edényeket. Allen pedig bekapcsolta a tévét, ellenőrizte a Dow Jones nyitó számait, majd az íróasztalhoz ült és átnézte az északi jótékonysági vezércsillaga számára javasolt jótékonysági célokat, majd 9:30 összeszedte és sárgás barna aktatáskájába tette az iratokat, és a belváros felé vette az útját. Rinker piros Cherokee Jeep-el követte majd, amikor meggyőződött róla, hogy Allen az irodába megy, megelőzte és előre sietett. Allen lassan, óvatosan vezetett, de a forgalom kiszámíthatatlan, és Rinker legalább 5 perccel előbb ott akart lenni. Rinker a közeli parkolóházban állt meg, a gyilkosság tervezett színhelyétől alig 2 percnyire. A saját kocsijához sétált, amelyet már kora reggelit hagyott és beszállt a hátsó ülésre. Körülnézett és megvárta, amíg az egyetlen arra járó távozott. Megragadta és gyorsan feltépte az anyós ülés mögötti szőnyeget, kinyitotta a lapos fém dobozt, amelyben 2 hangtompítóval felszerelt félautomata Remington 22-es lapult a puha cellulós szemcsék között. Rinker saját készítésű rugalmas harisnya tartóval felszerelt bő ingruhát viselt. A 22-eseket a ruha széles zsebeibe és a zsebek belsejében található hasítékon keresztül a csípőszorítóba csúsztatta. A pisztolyok, amelyeket 1/2 másodperc alatt ki tudott szabadítani, szorosan a testéhez simultak. Miután eldugta a fegyvereket, kipattant az autóból és a toronyházhoz sietett. Az erőteljes, hirtelen szőke, tökéletesen nyírt, rövid frizurát, leheletnyi rúst, makulátlanul fehér pamut blúzt, matrózkék szoknyát és hozzáillő sötétkék, lapos talpú cipőt viselő Barbara Allen pontban reggel 9:58 lépett a 6. utca parkolóházának lépcsőházához. Félúton összetalálkozott az apró termetű vörös nővel. Miközben elment mellette, lenézett rá, a másik elmosolyodott, és Allen, aki szakértő volt az ilyesmiben, magában megállapította, hogy a nő parókát hord. Ez volt élete legvégzetesebb napjának utolsó gondolata. Rinker rosszul időzített. Tudta, hogy az alsó parkolószint üres, és ott akarta elkapni Allent. De az áldozat túl lassan jött lefelé a keskeny lépcsőn, így tökéletesen láthatta Rinkert, aki nem akart egy helyben állva várni rá, tehát tovább lépkedett fölfelé. Allen rámosolygott, biccentett, és miközben elhaladtak egymás mellett, Rinker jobb kezével előhúzta a pisztolyt, majd megpördült, és alig 5 centi távolságból hátulról fejbe lőtte.
Allen haja meglebbent, mintha valaki ráfújt volna és zuhanni kezdett. A hangtompító tökéletesen működött. A tölténytár fordulása volt az egyetlen hang a lépcsőházban. Rinker másodszor is lőtt, aztán odalépett az elterült testhez, és további 5 golyót eresztett Allen halántékába. Éppen távozni készült, amikor egy zsaru lépett be a lépcsőház felső ajtaján. Az egyenruhás testes rendőr kezében irattartó dosszié volt. Rinker előre készült a lehetőségre, hogy meglephetik, bár soha nem történt még vele ilyesmi. Gondolatban mégis számtalanszor lejátszotta. Hé! Kiáltotta a rendőr, felemelte a kezét, és Rinker lőtt.